Molnár Máté, migrációs válság Európában.
A 2015 óta tartó migrációs válság megértéséhez nézetem szerint mindenképpen vissza kell lépnünk a második világháború lezárásához, és az utána Nyugat-Európában kialakult helyzethez. Tulajdonképpen beindul egy folyamat, Európán kívülről migráció, bevándorlás, elsősorban munkaerőbevándorlás Európába, ami most is tart lényegében. Ennek okait mindenképpen vizsgálnunk kell, és ezen kívül a legfontosabb tényezőket, amelyek ahhoz vezetnek, hogy világos legyen a mostani válsághelyzet. Meg kell jegyeznem, hogy meglátásom szerint ez egy olyan általános válság része, ami lényegében az európai civilizációnak és az egész Európai Uniónak a sorsát döntő módon befolyásolja. Ez azt jelenti, hogy ha Európa ezt a válságot nem tudja megoldani, akkor belátható időn belül szétesik az Unió, és pusztulásnak indul ez a civilizáció. Tehát a súlya és a jelentősége a témának mindenképpen nagyon nagy léptékű. A megértés folyamatát és az migrációs folyamatát lényegében három szakaszra osztanám. Ezen szakaszok elkülönítését az indokolja, hogy az a folyamat, ami elindul a világháború után egy-két évtizeddel, sok szempontból diszfunkcionálissá válik, és önmaga ellentétébe fordul a jelenkorban. Ennek a legnyilvánvalóbb eseményei 2015 óta zajlanak. Tehát két szakasz, amelyik lényegében migráció Európába, ez az első szakasz hozzávetőleges dátuma 1965-től körülbelül 1995-ig datálható, durván három évtized, ahol a legfontosabb európai igényeknek megfelelően és kölcsönös előnyök alapján történik ez a migráció. Egy második szakaszt azért érdemes elkülönítenünk, hogy világos legyen, hogy beindulnak torzulási folyamatok, amelyekre már utaltam, tehát jelentős részben az egész folyamat önmaga ellentétébe fordul. Megjegyzem, ez nem olyan meglepő, a történelemből ismerünk már néhány száz példát ilyenekre. És végül eljutunk a jelenkori válságig, amelyben mintegy a legeklatánsabb módon jelennek meg ezek a problémák, és természetesen mindezek nem csak Európával függnek össze, hanem a globális helyzet alakulásával, a világgazdasági válsággal, és azzal, hogy számos jelentős ellentét felszínre kerül, vagy kiéleződik a korunkban. Tehát ez egy európai válság, és egy globális világgazdasági, világpolitikai válság is, amiben vagyunk, és a tendenciákból néhány fontosabb következtetés a jövő évtizedekre levonható. Néhány dolog tehát az első szakaszról, körülbelül három évtizedig tart. Európában, főleg Nyugat-Európában. Igazából a sok vita folyik szakemberek között, melyek a fő motivációi ennek a migrációs folyamatnak, de ez egyértelműen megállapítható. A világháború utáni újjáépítési időszakról van szó. Sokféle politikai meg társadalmi oka van annak, hogy a nyugat-európai országok igyekeznek a lehető legrövidebb időn belül talpra állni. Ebben a Marshall-segély nagy mértékben segíti őket. És valahol 1948-50 tájára lényegében véve ketté szakad, ugye Európa. Ennek is nagy jelentősége lesz a vasfüggönynek, és a Németországot legyőző hatalmak egymással való szembefordulásának. Tehát a világpolitikai helyzet is behatárol bizonyos dolgokat. A legfontosabb tényező az, hogy egy ellentmondás keletkezik a gyors gazdagsági növekedésben, ami már az 50-es években érzékelhető Nyugat-Németországban, Nagy-Britanniában, tehát általában a nyugati országokban, és nem sokkal később Észak-Európában is, amely nagyon gyorsan felcsatlakozik ehhez a növekedéshez. Az alap probléma az, hogy a népesség nem tart lépést ezzel. Márpedig tulajdonképpen, ha egy alulnépesedés bekövetkezik egy dinamikus, gyorsan növekvő gazdaságban, vagy legyen az egy nagyobb gazdasági régió, mint Nyugat és Észak-Európa, akkor itt munkaerőhiány keletkezik. Tehát kívülről kell munkaerőt behozni. És a világpolitikai helyzet annyiban határolja be a lehetőségeket, hogy Kelet-Európából nem lehet munkaerő utánpótlást és többletet hozni nyugat-európai országaiba, hiszen itt a szovjet blokkhoz, abba az érdekszérába kerülnek az országok, akkoriban úgy nevezték 70-80-as években, lágerországok lettünk. Tehát innen nem lehet. Kézenfekvő volna pedig, mert azonos kultúr, illetve civilizációs körből behozott munkaerő könnyebben beilleszkedik, és számítani lehet megfelelő képzettségi szintjére is. Jellemző azonban, hogy a migráció egyik fő tényezője a földrajzi közelség, tehát így Észak-Afrika és a Közel-Kelet országai kerülnek látókörébe a nyugati országoknak. Tehát innen indul a kezdeményezés a nyugatról, hogy munkaerőt hozzanak be. Itt az is fontos tényező, hogy a nagy gyarmatbirodalmak felbomlanak, de sok vonatkozásban, gazdasági, kulturális téren is megmaradnak a kapcsolatok a volt gyarmatok és az anyaországok között. Ezért kézenfekvő, hogy az egyik fő merítési bázis az a volt gyarmati országok területe lesz, Franciaország számára például. Észak-Afrika is így szóba jön, és itt a földrajzi közelséggel együtt jelent ez előnyöket, és itt az is fontos tényező, hogy többnyire nyelvismerettel rendelkeznek, valamilyen fokú nyelvismerettel, hogy kommunikálni tudjanak a helybeliekkel, és beilleszkedjenek a munkaszervezetbe, sőt, valamennyire ismerik az ország kultúráját, történetét is a gyarmatról érkezők. Tehát Észak-Afrikából Franciaországba, Angliába, Nagy-Britanniába, messzebbről is. Pakisztánból, Bangladesből, Indiából is bőven érkeznek. Ugye a világháború utáni években függetlenednek ezek tulajdonképpen a brit uralom alól. Érdekes eset Nyugat-Németországé, ami Németországnak ugye rövid ideig voltak gyarmatai. És hát az afrikai bevándorlás, mint munkaerő megoldás nem tűnik célszerűnek, viszont nagyon régi jó kapcsolatai voltak Törökországgal, és Irak fele is terjeszkedett még az első világháború előtti időszakban Németország, tehát kézenfekvő volt, annál is inkább, mert Törökország elindul egy modernizációs úton már az első világháború után, mostanában vagyunk tanúi a folyamat visszafordulásának, de Mustafa Kemal Atatürk idejében, ugye ezt nevezzük kemalizmusnak, egy teljes nyitás tapasztalható nyugat felé. A törökök fejlődni akarnak, hogy lépést tartsanak a nyugati világgal, belépnek a NATO-ba is. Sőt, 1963-ban tárgyalásokat kezdenek az akkori európai közösséghez, az unió elődjéhez való csatlakozása. Tehát minden szempontból indokoltnak tűnik, és kézenfekvőnek ez a munkaerő beáramlás, néhány nagyon fontos jellemző. Az első az, hogy a nyugati országok döntik el, hogy kire van szükségük, és kit fognak beengedni az országokba. lényegében egy szelekciót hajtanak végre már azon országokban, ahonnan befogadják a menekülteket. Törökország több száz taborzó irodát nyit, sőt a török kormány létrehoz egy intézményt, amelyik azzal foglalkozik, hogy a nyugat-német kormánnyal együttműködve segít a munkaerő megtalálásában, általában többször annyian pályáznak, jelentkeznek, és ezek közül válogatják a legalkalmasabbakat. Még egyszer hozzáteszem, hogy ez kölcsönös előnyöket jelent. Európának, a nyugatnak szüksége van munkaerőre, és akiknél esélyt látnak arra, hogy alkalmasak a szakképzettség alapján például. Többnyire szakképzett munkaerőt keresnek. Maguk a nyugatiak is, és a törökök is rövid távra terveznek. Ebben ideiglenesen gondolkodnak abban, ugyanis nem szabad elfelejtenünk, nem tudják előre azt nyugaton sem, hogy a népesség stagnálás és a csökkenés időszaka fog következni. Tehát a nyugat is abban gondolkodik, jó néhány évet ott lesznek azok, akik munkát vállalnak, és a törökök is, illetve más bevándorlók is elsősorban ebbe gondolkodnak. És a szakképzett munkaerő mellett olyan munkákra is befogadnak, ahol munkaerőt, ahol igazából szívesen átadják. Ahogy növekszik az életszínvonal, egyszerűen fogalmazva a kuli munkákat szívesen átengedik bevándorlóknak. 80-as, 90-es években is látni lehetett már, én például Olaszországban többször jártam, és utcai árusok mind négerek voltak, tehát fekete Afrikából jöttek. Vagy például Svájcban szinte az összes szemetes, aki kint dolgozott az utcákon, ránézéssel láthatóan latin-amerikai volt. Tehát távolabbról is kerülnek be akkora már Európába. És ez a két dolog, vagy a nagyon jó szakképzett, vagy a bármit elvállaló munkaerő, ahogy növekszik az életszínvonal ezen országokban, ez nagyon lényeges tényező lesz. Az is nagyon fontos, hogy mivel szelektálnak, főleg egyénileg vizsgálják ezt ki, tehát egyénileg érkeznek elsősorban a munkavállalók. De ez teljesen logikus is, hiszen egyénileg lesznek kiválasztva, és azért főleg fiatal, tehát nyelvismerettel rendelkező, szakképzett munkaerő érkezik. Hozzá kell tennünk, hogy érzékelhető, hogy lesznek, akik néhány év után hazamennek majd. Még a 70-es években is az NSZK-ba érkeznek is sokan, de több százezren távoznak. Tehát ez úgy tűnik, hogy hosszú időn keresztül ez működik, de úgy a időszak vége fele azért érzékelhető, hogy egyre többen jönnek be, mint munkaerő, és szükség is van rájuk. De ilyen értelemben tovább működik az a kölcsönös előnyrendszer, ami itt kialakult. Azt is mondhatnám, hogy az érkezők be is akarnak illeszkedni, és a befogadó országok be akarják őket fogadni. Tehát ezek mind kölcsönös érdekek, és kölcsönösen előnyös érdekekről van szó. Hogy teljesen ne legyen ez ennyire idilli kép, ha gondolkodunk azon, hogy milyen negatívuma lehetett ennek, nyilván volt valamilyen árnyoldala azért, tökéletesen semmi nem működik a világon, az érzékelhető volt, hogy ez a népesség, ez folyamatosan szegregálódik a többségi társadalomtól. Tehát kialakulnak, több néven illetjük őket, enklávék, szegregátumok vagy gettószerű képződmények, amelyek hosszabb távon mindenképpen hátrányosnak tűnnek, a folyamat és az érdekek szempontjából, sőt azt mondhatnám, hogy részben maguk is előidéznek majd negatívumokat, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy alapjában működik ez a rendszer mindkét fél számára előnyösen. Ezért fontos, hogy egy második szakaszt elkülönítsünk, ezt 1995 tájától 2014-ig tenném, tehát a migrációs válság előtti év időszakáig, szűk két évtizedről van szó. De azok a változások döntő jelentőségűek, amelyek itt végbe mennek. Az egyik nagyon fontos dolog világos lesz, hogy a folyamatos munkaerő igény és utánpótlás állandósul. Ekkora már világos, a gazdaság továbbra is dinamikusan növekszik, a népesség előbb stagnálni, majd kifejezetten csökkenni kezd, itt értendő ezen a természetes népesség, tehát az eredeti lakosság népessége, és az, hogy valamelyes növekedés tapasztalható, azt a bevándorlás okozza. Tehát ez rendszerré válik, ez történelmileg nem meglepő, előző századokban és évezredekben kimutatható, ahol az életszínvonal növekszik. Ez ugye mindig viszonylagos, előző időszak és a környező országokhoz képest, ott csökken a gyermekvállalás. Stagnálni, majd csökkenni kezd a népesség. Látható volt ez már például a nyugat-római birodalomban épp úgy, mint más korszakokban is. Tehát állandósul a népességnek a problémája, az alulnépesedés, és így nem lehet ideiglenes jellegű a munkaerő utánpótlás sem. Magyarán, akik 5-10 évig dolgoztak, azok vagy maradnak tovább, vagy olyanok jönnek, akik már illetve európai szempontból nézve betelepülésben gondolkodnak. Tehát hosszabb távra terveznek, és az európai nyugati országok is, és itt már az északi országok is bekerülnek ebbe a körbe, tehát nyugat- és észak-európai országok. Tulajdonképpen mondhatnánk azt is, hogy nagyon fontos lesz a rendszerváltás is, közben a vasfüggöny megsemmisül, és így Kelet-Európából is érkezik munkaerő, de lényegében véve ez mondjuk a választási lehetőségeket valamelyest növeli a nyugati cégeknek és országoknak, de nem olyan rettenetes tömeges ez, hogy ne lenne szükség még Európán kívüli területekről is. Arra számítottak akkoriban sokan, hogy millió számra indulnak majd meg a nyugat irányába, erről szó sem volt, mondjuk inkább lengyeleknél. Azt, hogy most magyarok mennyien vannak kint, sem tudjuk pontosan, hiszen senki nem regisztrálja sehol, de 3 és 500 ezer közöttire teszik. Tehát 300-350 ezer biztos, hogy van. Ezért van az, hogy a lakónépességünk 9,5 millió körül van jelen pillanatban. De ezt se tudjuk, hogy azok közül kik jönnek vissza, akik most kint vannak, vagy visszajönnek-e néhány év után. Tehát itt pontos statisztikát senki nem tud. Magyarországon 1990-ig regisztrálták, hogy a határon mennyien mennek ki, és mennyien jönnek be. Egyáltalán ez pontosan regisztrálható volt. Tehát ez azóta megszűnik, de azt lehet tudni, inkább elsősorban a lengyelek, és amit még megjegyeznék, hogy fontos, hogy úgymond a szocialista blokkból Jugoszlávia az kivétel volt. Jugoszláviából már korábban is folyamatosan dolgoztak kint vendégmunkásként, hiszen Jugoszlávia az nem volt szovjet uralom alatt, nem tartozott ilyen értelemben a lágerországokhoz, tehát szabadon dönthetett bármiről, ugye csatlakoztak az ellen kötelezett országok mozgalmához. Tehát Jugoszlávia eleve kivétel volt, és a összeomlás utáni években, a délszláv háború korában megnövekedett a kivándorlók száma. Ők főleg Ausztria, Németország és Svájc fele vándoroltak. A lengyelek, Németország, de nagyon sok a Nagy-Britanniába. Magyarok, hát ugye közismert, Ausztriába, német területre, és mindenfelé. Tehát ez egy fontos tényező valóban, hogy már így Kelet-Európából is érkeznek, sőt, egy idő után ez sok is lesz egyes országoknak, de hangsúlyozom, azért ez kell egy másfél-két évtized, és ez a Brexit kérdésének egyik magyarázata lesz, tehát, hogy a britek is le akarják zárni ezt a fajta ilyen arányú bevándorlást, amikor itt együttesen már túl sok felől érkeznek hozzájuk. Most az állandósulás, tehát az azt fogja jelenteni, hogy maga a bevándorlás is folyamatos lesz, de sok mindent jelent ez még. Azt is jelenti, hogy másod, harmad generációs migránsok is lesznek Európában, ami felvet majd bizonyos problémákat, és kialakulnak ezen évtizedek alatt úgynevezett migrációs csatornák. A már Európába jutottak kapcsolati hálói, részben a rokonság, hát elsősorban természetesen a család. Ugye az előző időszakban az jellemző, hogy időnként hazalátogatnak, ez még most is nagy ünnepeken tapasztalható, a pénzt hazautalják a családnak, akinek van. Akinek nincs, az valószínűleg Nyugat-Európában fog majd családot alapítani, tehát fiatal 20-30-as években levő férfiak, és akkor ez is tényező lesz abban, hogy kint maradjanak. Nagyon nagy jelentőségű ez, ugyanis itt elindul egy fajta, nevezük így, hogy felhígulási folyamat. Sokan jönnek olyanok, akik nem ismerik a helyi nyelvet. Akik nem rendelkeznek olyan szakképzettséggel, amire szükség van. Hát eleve családtagként, nem is munkavállalóként érkeznek. Aztán barátokat, ismerősöket segítenek ki, azok, akik már kint vannak, esetenként protezsálhatják is őket, és akik beváltak, mint munkaerő, azok valószínűleg tudnak is segíteni nekik. És természetesen, akik már kezdetektől kint, illetve Nyugat-Európában ugye maradtak, azoknak a családja is tulajdonképpen ezt a migráns népességet fogja növelni. Most rögtön le kell szögeznem, hogy erről folynak viták. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy a migránsok, például a muzulmán migránsok, rájuk majd külön ki kell térnünk, egy idő után alkalmazkodnak a nyugati értékrendhez, az európaiakhoz igazodnak, és a gyermek számuk az csökkenni fog. És ugyanakkor lesz a termékenységi mutató, ugye, hogy egy nő élete során hány gyermeket fog szülni, mint az európaiaké. Na most ez egyáltalán nincs így. Olyannyira nincs így, hogy tulajdonképpen más korábban bevándoroltaknál is ez tapasztalható, és itt utalnom kell, tehát egy fontos kontrollcsoportként a cigányság helyzetére. Sokan vannak, akik méltánytalannak tartják, hogy összehasonlításokat tesznek a mai bevándorlók meg a cigányság között, pedig mindenképpen vannak fontos hasonlóságok, és az egyik például az, hogy világosan cáfolhatjuk azt az elgondolást, miszerint a beköltözöttek termékenysége csökken. Magyarországon háromszor annyi gyereket szül egy cigány anyuka, mint egy nem cigány, és körülbelül ugyanez az arány Németországban, vagy Franciaországban, más nyugati országokban is a bevándorolt muzulmánok és a helyi lakosok között. Megjegyzem, ez a termékenységi mutató közelítőleg egyezik jelenleg Afrika átlagos termékenységi mutatójával. Ennek nagyon egyszerű oka van. Az, amiről egyrészt beszéltünk, hogy valójában elindul egy gettósodási folyamat. És ezekben igazából szakszóval zárványoknak nevezik a társadalomtudományokban. Ezekben a zárványokban fenntartják a régi értékrendet, szokásokat. Tulajdonképpen a muzulmánoknál ez különösen erős, mert a vallási előírások is ehhez hát kapcsolódnak, illetve magyarázó tényezők. És nem lesz kevesebb gyerekük. Hozzá kell tennem, hogy ez annyiban nem meglepő, történetleg ugyancsak kimutatható. Az igaz, hogy a nagyvárosok nép termékenysége általában alatta marad a vidék, a falvak vagy a kisvárosokénak, ezt évszázadokra, évezredekre vonatkozólag visszavetíthetjük. De az a helyzet, hogy a nagyvárosokban is vannak nyomornegyedek. Ott pedig a termékenységi mutató marad. ugyanakkora, mint a falvakban. Mert a nyomornegyedek is tulajdonképpen zárványszerű, gettószerű képződmények egy nagyvárosban, és a szegénység az felülírja a városi lakosságra jellemző termékenységi mutatókat. Tehát itt több tényező számít. Ilyen szempontból nézve ez a zárványszerű lét, ez állandósul.
Én ezt nem értem. Szóval ezt egy paradoxonnak érzékelem, hogy ha valaki szegény, akkor miért van több gyereke, míg hogyha ha gazdag, akkor azt értem, és nem tudom, hogy mi következik miből, hogyha kevesebb gyerekem van, már eleve jobb életszínvonal élek, de ha szegény vagyok, akkor az miért szül több gyereke?
Így van. Általában ez szinte mindenhol kimutathatóan így van. A szegények, ugye itt azt is hozzáteszem, hogy ezek a normák vidéken alakulnak ki. A városi lakosság nagy utánpótlása az vidékről érkezik, és más logika szerint működik az egész. Nem logikus az egész. Meg kell jegyeznem, a társadalomban és az egész történelemben nagyon kevés dolog van, ami logikusan működik. De hogy érthető legyen, ők jobban tartják magukat a szegények a hagyományokhoz, és az igazság az, hogy itt Magyarországon is tapasztalható volt, én gyerek fiatal koromban még vidéken sokszor hallottam, ahol 3-4 gyereknek van ennivaló, ott az 5.-6. is lesz. Középosztálybeliek vagy gazdagabbak már másként gondolkodnak. De ez egy nagyon fontos tényező, hogy a gazdagok jól akarnak élni. És nem gyerekeket, nem az a probléma, hogy nem tudják eltartani, hanem azzal rengeteget kell foglalkozni. Sokat is dolgoznak, akik gazdagok lesznek, többnyire megdolgoznak érte. Magasabb a kvalifikációjuk, ez lesz a harmadik alaptényező, és igényesebbek az élettel kapcsolatban, arról nem is beszél, hogy egy nagyvárosban, a nagyvárosi életben nagyon sok mindent tud az ember csinálni, pláne ha pénze is van. Tehát ez bizony egy nagyon kemény törvényszerűség, hogy a gazdagoknak kevés gyereke születik, általában 2 alatt marad a reprodukciós mutató, a szegényeknek pedig ennek többszöröse. És ezt azt hiszem, hogy brazil nagyvárosokban ugyanúgy tapasztalhatjuk, mint bárhol, de a koraújkori Európában is lehetett ezt tapasztalni. Ez sok konfliktust fog kialakítani. Már a 90-es évek közepetáján, második felében Európában a bevándorlók és a helyi lakosság között. Hiszen logikus, hogyha zárványok alakulnak ki, nem minden bevándorló kerül zárványokba, de 3/4-5 részük mindenképpen. A zárványlét teszi lehetővé, hogy nagy számba kerüljenek ki olyanok, akik egyáltalán nem is beszélik a helyi nyelvet. Jönnek afrikai országokból, közel- és közép-keletről, azért tudnak kommunikálni és megélni, mert a korábban kiérkezettek segítik őket. Hozzáteszem, segítik őket bizonyos szervezetek is, emberjogi szervezetek és mások. És így, ha nem is találnak munkát, és nem is tudnak kommunikálni a helybeliekkel, akkor is hosszú időn keresztül így tudnak élni. Ez egy nagyon fontos tényező. Társadalomtudományokban az ilyen társadalmat, ami formálódik itt jó ideje, duális társadalomnak nevezik, párhuzamos társadalmaknak is, ebben is van logika, hogy a párhuzamosok nem találkoznak, még a végtelenben sem. A duális társadalom elnevezést kezdetben a kutatók a gyarmati társadalmakra alkalmazták, ugye európaiak települtek ki, ott ők voltak a migránsok, a gyarmati népességgel egy területen éltek, de hosszú időn keresztül világos volt, hogy teljesen más közegben és más értékrendben élnek a kitelepülő spanyolok, vagy portugálok, vagy angolok, mint a helybeliek. Tehát ez duális társadalom, de jól megszervezték a közigazgatást, és ezek a társadalmak végül is működőképesek voltak. De ez a duális jellegük azért hosszú időn keresztül megmaradt.
És akkor az európaiak ugyanúgy zárványokban éltek, mondjuk Mozambikban vagy Dél-Afrikában?
Éltek zárványokban, hogyne. Csak nem annyira arrafele, ott is a parti kikötővárosokat, amiket létrehoztak, de például Ázsiában. Guam, vagy Macau, Hongkong és Szingapúr, ezek tulajdonképpen zárványok, illetve szó szerint a pontosabb enklávék, mert elnyerik a helyi hatóságoktól azt a jogot, hogy ők más viszonyok közepette élnek a saját területükön. Az enklávéva benne van, hogy az adott állam elismeri az ő különálló jellegüket, jogilag is. Kicsit olyanok voltak ezek, mint manapság egy nagykövetség. De ezek főleg kereskedő telepek. Más területeken más a helyzet, ott nincs zárvány. A spanyolok Latin-Amerikában elfoglalják ezeket a területeket, és uralják ezeket a területeket. Ha már egy kicsit zárványba gondolkodunk, inkább az angolok, meg a franciák Észak-Amerikában. A partvidéki területen, vagy a Szent Lőrinc folyó valóban egyfajta zárványszerű. De megjegyzem, ahogy a zárvány erőre kap, és majd egyre többen érkeznek, elég erősek lesznek arra, hogy elfoglalják a környező területeket, mégpedig az összeset, amit akarnak. Tehát zárványlétből konkisztá, ahogy a spanyolok mondják, hódítás lesz.
Ez nem tudom, mennyire tartozik ehhez a témához, és a háború előttre vonatkozik. A zsidó gettók Európában, még Magyarországon nem annyira jellemzően, de mondjuk Lengyelországban, az mennyire vonható párhuzamba ezekkel a migránsok alkotta?
Párhuzamba vonható, és a kérdés nagyon jó, tehát fontos tisztázni ezt, mert tulajdonképpen a zsidóság egy másik ilyen kontrollcsoport, amit vizsgálhatunk, ha nézzük az Európába való bevándorlást, és amikor itt a gettósodásról beszéltem, hát a kifejezés is tulajdonképpen innen származik. De nagyon fontos megjegyezni, hogy tulajdonképpen van különbség gettó és gettó között. Zárvány és zárvány között, és pont a zsidó gettók erre kiválóan alkalmasak, hogy ezt illusztráljuk. A zsidóság ugyanis, és itt nép és nép között nagyon nagy különbségek vannak. Kultúrában, mentalitásban, munkaszervezetben és sok egyébben. Valóban már a középkorban is ilyen jellegűket az ókorban is léteznek. Budán például az egyik utcát zsidó utcának hívják a 16. században. Aztán későbbiekben is, mondjuk mai Budapesten is kimutatható, 7. kerület, ugye? Úgymond zsidó negyed, ahol a zsinagóga is van. Tehát ilyenek általában kialakulnak ókorban, középkorban mindig. Probléma nem is önmagában az, hogy vannak szegregátumok, hanem az, amikor diszfunkcionálissá válik az ott lakó népesség, vagy annak nagy része, a társadalom egész szempontjából. Tehát azt mondhatnám, hogy a zsidó gettók nem okoznak társadalmi problémát, hiszen továbbra is működik, és bármely korban kimutatható, hogy a társadalmi munkatel szervezetbe betagolódnak. Meg szokták tanulni a fogadó ország nyelvét például. Nekem voltak zsidó évfolyamtársaim, meg tanáraim is, hát tudtak magyarul rendesen, meg még jó néhány más nyelven is. Tehát nem volt probléma máshova se utazniuk, ugye? Tehát ha a gettószerű vagy szegregátumszerű képződményben lakók, azok valójában ismerik és alkalmazzák a többségi társadalomnak a normáit, perfekt beszélik a társadalom nyelvét, akkor azok akkor is be vannak illeszkedve, ha egyébként ők bizonyos utcákra szegregálódnak. De ez az ókortól kimutatható, tehát minden korszakra érvényes. Itt se az lesz a probléma Nyugat-Európában a migránsokkal, nem is önmagában ez, hanem az, hogy a népesség, az ott lakók, tehát ezekben a zárványokban lakók összetétele változik ő meg. Tehát, hogy sokan lesznek, akik nem ismerik a helyi nyelvet, nem lesz szakképzettségük, és nem is beszéltem arról, hogy ezek a migrációs csatornákon tulajdonképpen Észak-Afrika fölös népességének egy része is. És itt már kifejezetten bűnöző elemek, munkanélküliek, marginalizálódott csoportok, azok átkerülnek Olaszországba, Franciaországba, itt a földrajzi tényező számít, esetleg Nagy-Britanniában, Németországban. Nagyon egyszerűen fogalmazva, egyszerűen azt mondanám, hogy egyszerűen felhígul ez a népesség, miközben növekszik. És akkor még nem beszéltünk egy tényezőről, ami nagyon lényeges. Nép és nép között van különbség, és itt kézenfekvő, magyar viszonylatba gondolkodva, meg összeurópaiban a cigányságnak és a zsidóságnak az integrációját, ha vizsgáljuk. Elég régóta szoktam ezt megtenni, és nagyon egyszerű dolog, ez nem kell hozzá nagy szakembernek lenni, hogy iszonyatos különbség van a kettő között. Iszonyatos különbség van. Úgy értve, hogy a zsidóság az szinte 100%-ban beintegrálódik, őszintén szóval csak Magyarországra, hanem bármelyik országban a világon ezt megmerem kockáztatni, és a cigányság, amelyik szinte mindenhol ugyanúgy ott van, mint a zsidóság, hát az kb. 20%-ba szokott integrálódni, maximum 25%. Magyarországon kívül az összes európai országgal így van, Spanyolország a kivétel, van róla tudomásom, de ott nagyon speciális tényezők vannak, amik ezt az arányt változtatják. Tehát, hogy ott a többségnek van állandónak tekinthető munkája, hogy ott a spanyol mezőgazdaság viszonyai, és az, hogy a spanyolok nem akarnak nehéz munkát végezni. Ez a kettő mintegy összetalálkozik. De ezt a speciális helyzetet, ezt nem lehet más országokra átvinni nyilvánvalóan. Az muzulmán bevándorlás, mint tényező, nagyon lényeges. Ugyanis nem csak nép és nép között van különbség, hanem vallás és vallás között is különbség van. És a muzulmán vallásra roppant jellemző, hogy ez nagyon erősen, nem csak a fundamentalizmus, a muzulmánok nagy része most is hívő, és tartja magát azon előírásokhoz, amelyek hozzávetőleg 1400 évvel ezelőtt keletkeztek. És nem csak a Koránban, ahogy le vannak írva, hanem a Szunnában, tehát ahogy a hagyomány rögzíti, hogy Mohamed különféle cselekedetei milyenek voltak, különféle kérdésekre milyen válaszokat adott, és ez a muzulmánokra mindig nagyon erőteljesen jellemző volt, tehát a valláshoz és az előírásokhoz és az ott megadott értékrendhez való ragaszkodás, a sáriához, a muzulmán szokásokhoz való ragaszkodás, és tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy ez rögtön egy nagy akadálya lesz az integrálódásnak és a beilleszkedésnek.
Európának van egy 400 éves muzulmán lakossága, Albániában bosnyákok, ők hogy lehet, hogy jobban illeszkednek, ők is ugyanezt a vallást tartják.
Hát megkérdezném, mint egy válaszkép, hogy mennyire tűnik fejlettnek európai viszonylatban a Balkán. Tehát, hogy mondjuk Albánia és Hollandia körülbelül egy szinten állnak. Vagy a Balkán mióta balkanizálódott? Mert ennek is megvannak az okai, én meg tudom mondani, az oszmán-török birodalom hódítása óta balkanizálódott, és az alatt, az időszak alatt, hát úgy tudtak beilleszkedni, hogy legátolták a fejlődését annak a területnek. Magukhoz asszimilálták, sokan átértek a török uralommal. A magyarok nem sokan tértek át, ugye, másfél évszázad, de az ország egy része a Habsburg birodalomhoz tartozik. Erdélynek erős autonómiája van. Tehát mondjuk durván egy harmada közvetlen hódoltsági terület, de a Balkánon 5-600 évig ott van az oszmán birodalom. Tehát az alatt magához asszimilálta a lakosságot, és nagyon nagy része áttért tulajdonképpen a helyi lakosság, ugye, muzulmán hitre. És az, hogy ez a modernizáció szempontjából milyen döntő tényező, hát ezt mondjuk Albánia és Hollandia viszonyában láthatjuk. Egyrészt. Másrészt ne felejtjük, hogy ott tulajdonképpen nagy tömbben térnek át. Tehát ott bizonyos területek lakossága óriási. Nyugat-Európában nem voltak muzulmánok, oda kívülállóként érkeznek, és ez egyáltalán nem mindegy. Ugye, és az utóbbi évtizedekben érkeznek egyre nagyobb számban. Még egyetlen megjegyzés talán, hogy ilyen szempontból már az Ibériai félsziget a lényegesebb. Hiszen ott 711 óta, ugye, két évtized alatt meghódítják az arabok, illetve a muzulmánok, ugye, arab és berber haderő. kivéve északi területeket, Baszkföldet és Asztúriát. Tehát a 80-90% a muzulmán uralom alá kerül, Szicília és Dél-Itália egy része, és a szigetek egy része, és Dél-Franciaország egy időre, míg 732-ben Poitiers-nál, ugye, Martel Károly és a, majd utána a karolin uralkodók ezt meg nem állítják. És az kétségtelen, hogy ott is van egy ilyen közeledési folyamat is, tehát a helyi lakosság egy része áttér muzulmánétre, mások maradnak keresztények. De amikor jön a Reconquista, akkor lényegében át ki kell keresztelkedni a helyi lakosságnak, amit a spanyol uralkodók úgymond visszahódítanak, ugye ez a Reconquista, a visszahódítás a muzulmánoktól, vagy távozniuk kell. És amikor 1492-ben Granadából is, ugye az utolsó muzulmán fejedelemséget legyőzik, és kiűzik a muzulmánokat, akkor bizony vagy távozik a muzulmánokkal a lakos, vagy áttér a keresztény hitre. A zsidókat is áttérítik, ugye? Ők lesznek a márránok, a moriszkók lesznek a muzulmán kikeresztelkedettek. Ott csak keresztény vallású lehet az ibériai félszigeten, és ott voltak 800 évig a muzulmánok, a muzulmán népesség. Annyit még megjegyeznék, mert ez nagyon érdekes, és ez is nagyon fontos most is. Ők rengeteget fejlesztettek az ibériai félszigeten, ugyanis a arab hódítók sokkal fejlettebbek gazdaságilag, tudományban is, a kora feudális Európa, az egy a nyugat-római birodalom bukása után egy hát naturál gazdálkodásba visszasüllyedt gazdaság volt. Tehát rengeteget fejlesztenek ezeken a területeken az arabok. Városokat hoznak létre, infrastruktúrát, a mezőgazdaságot fejlesztik. De mindemellett megmarad a vallási ellentét. És az, hogy a Reconquista folyamatosan zajlik, ahogy berendezkedik a ottani muzulmán állam, ugye a kordovai emírség majd kalifátos, és hiába, hogy fejlesztik a területet, a keresztények vissza akarják szerezni. Tehát a két vallás az egymással nem békül meg, és így a Reconquista az győzelemhez is vezet.
De muzulmán és muzulmán hódító között is van különbség, hiszen az ottománok meg nem igazán fejlesztettek Magyarországon.
Így van. Ez egy nagyon-nagyon fontos meglátás, és nagyon-nagyon nagy igazság, és meg kell jegyeznem. Sokan azt mondják, hogy nem baj, ha most jönnek muzulmánok, települnek ide Európába, mert hát, és utalnak rá, hogy mennyit fejlesztettek az ibériai félszigeten is, sőt, Szicíliában is. Most van egy nagyon fontos tényező ebben az egész migrációban, amiről sokan megfeledkeznek, közgazdászok, szociológusok is rengetegen. Nem mindegy, hogy kivándorol hova. Úgy értve, hogy milyen területről. Ugyanis az arabok azért fejlesztették óriási mértékben a ibériai félsziget, mint említettem, sokkal fejlettebb volt a gazdaságuk és az oktatási rendszerük és a képzettségi szintjük. De az oszmánokra ugyanez nem mondható el. Tehát azok lezűlesztik és visszafejlesztik a Balkánt. Ergo döntő tényező, és itt a nagy fölfedezések és gyarmatosítás kérdéskörében tapasztalható, amivel elég régóta foglalkozom, hogy nem mindegy, hogy kivándorol hova, vagy ki hódít meg kit. Nyilvánvalóan, ha az angolok hódítják meg Indiát, és nem India Angliát, akkor az angolok fejleszteni fogják, nem csak kizsákmányolják, meg kiaknázzák mind gyarmatot, de fejlesztik is. Anélkül még kiaknázni se lehet egy gyarmatot, hogy infrastruktúrát ne hozzunk létre, oktatást, ugye például az angol lesz az általános összekötő nyelv. Tehát az ott nagyszerűen működött fél ezer évig, hogy az arabok fejlesztik az ibériai félszigetet, de akik most átmásznak a kerítésen, Ceutánál és Melillánál, azok nem fejlesztenek. Mert a spanyolokhoz képest teljesen alulfejlett területről érkeznek. És ezt mondhatnám, hogy egy törvényszerűség a történelemben, de a jelenkorban ugyanúgy, hogy azok soha nem fognak egy nagyon fejlett területet fejleszteni, akik alulfejlett területről jönnek. És azért észrevehető, hogy a muzulmánok közül nagyon kevesen jönnek a migránsok között át a Balkánon, mondjuk Szaúd-Arábiából, Egyesült Arab Emírségekből, Kuwaitból, tehát a gazdag olaj, ugye, országokból, amelyek szintén nagyszerű infrastruktúrát is kijel. Honnan nem jönnek ide az emberek. Alulfejlett területekről jönnek, és azok nem fognak tudni fejleszteni semmit. Annyit talán még megjegyeznék, hogy ez az az időszak, tehát valahol 1995 és 2014 közötti időszak, ahol már a politikai feszültségek szintjén, tehát itt meg kell említenünk, hogy mozgalmak alakulnak már a migráció ellen. Az ellen, hogy több migráns jöjjön Európába, és főleg muzulmánok ellen, ami nem egészen véletlen, hiszen említettük, hogy ők azok, akik a leginkább ragaszkodnak a saját vallásukhoz, értékrendjükhöz, és láthatóan a legkevésbé hajlandóak, vagy akarnak ők beilleszkedni a többségi társadalomba. Ilyen például az AfD, ugye? Alternativa für Deutschland, vagy ilyen irányt vesz mondjuk a Front National Franciaországban, ugye a Nemzeti Front, vagy a két kisebb ország, Hollandia és Ausztriában, ugye két szabadságpárt, amelyiknek a programjában ez nagyon jelentős tényező, ez a bevándorlás ellenesség. Tehát ez nem most alakult ki a migrációs válsággal kapcsolatban, hogy vannak bevándorlás erő ellenes pártok, meg szervezetek. Ez már sokkal korábban így volt. Sőt, az volt a raison d'être, ha szabad így mondanom, a lét oka. Tehát azért jön létre néhány szervezet és párt, hogy akadályozza a további bevándorlást Európába, észlelvén ezeknek a zárványoknak, ezeknek a gettószerű képződményeknek az elszaporodását és a növekedését. Általában ezres vagy akár tízezres nagyságrend, hogy a Molenbeek negyedet szokták emlegetni Brüsszelben, az elég jó helyen van az Európai Unió szívében, ha szabad így fogalmaznom, hanem olyan 100 000 körüli a muzulmán bevándorlóknak a száma. De más helyen, Franciaországban is bőven vannak ilyen nagyobb gócok, amelyek kialakulnak. És így eljutnánk a jelen helyzetig. Mert ezek a torzulási folyamatok egyrészt folytatódnak, másrészt lesz néhány új tényező, ami súlyosbítja a helyzetet. A 2008-as világgazdasági válság az egyik legfontosabb. Egy világgazdasági válság bármikor is zajlik, jó néhány évig szokott tartani, 5-6 év, az az egész világra kihat, és mindenhol élezi a feszültségeket. Egy országon belül a gazdagok és szegények, vagy középrétegek között, de nemzetközi szinten is ország és ország között, gazdagabb és szegényebb országok között. Más országokban törzsek és törzsek között, vagy több nemzetiségű országban, etnikum és etnikum között felerősödik a létért való harc, például olajjövedelmekért. Utalnék Szudán esetére, hogy Dél-Szudán, hogy a válság alatt fog onnan elszakadni. De is vita folyik arról, hogy a kitermelt olaj profitját Észak- és Közép-Szudán ugye folyamatosan elvonja, és Dél-Szudánt nem fejleszti. Tehát konfliktusok jönnek, és ugye a világválság 13-ig tart, de hatása azért 14-15-ig érzékelhető, és tulajdonképpen el is jutunk a 2015-ig. Aztán szerepe van az úgynevezett arab tavasz kitörésében a világgazdasági válságban, hiszen az 2011, az pont a közepe a válságnak. Ugye 2008-tól 13-ig számoljuk, 2011 az a közepe tája, amikor már nagyon éleződnek az ellentétek, amelyeket a világgazdasági válság felerősít. És ennek is nagyon két élőek lesznek a következményei. Ugye ez elvileg egy demokratizálódási folyamat. Meg kell mondjam, nagyon szkeptikus voltam azzal kapcsolatban, hogy fognak arab és muzulmán demokráciák születni. Azt hiszem, hogy ez a szkepszis ez beigazolódott, mert sehogy nem születtek. Ugye 11-ben tör ki a szíriai polgárháború. 11-ben az amerikaiak kivonulnak Irakból, mert Osama Bin Ladent végre megtalálják, ugye, miután 10 évig keresik őt, és leszámolnak vele. Ezután kivonják a csapataikat ugye, Irakból, vagy a haderő nagy részét. 11 a líbiai események. Ott forradalmak kifejezést használják, már akkor nagyon óvakodtam, amikor ezek zajlottak. Ezek nem voltak forradalmak, de megdöntötték a Kadhafi diktatúrát. Európai szempontból nézve, némi európai segédlettel, és ez katasztrófa volt nekünk. Líbia lett a gyűjtő területe az afrikai migránsoknak, akik Európába akarnak jönni, bármely szándékkal, míg Kadhafi alatt Líbián nem lehetett csak úgy keresztül jutni. Az se véletlen, hogy Törökországban is egy erősödő diktatórikus hatalom van, hogy Erdogan a hatalmát nagy mértékben erősíteni tudja, részben a kurd merényletek meg a bevándorlási fenyegetettség miatt. Na most, tehát ezek az események ugye ahhoz vezetnek, belső konfliktusok mindenhol megerősödnek, és akkor egy szintén döntő tényező az iszlám állam kialakulása, de az Al-Qaida meggyengül, mert az amerikaiak lényegében a vezérkarát likvidálják az Al-Qaidának, de főleg Bin Laden, aki karizmatikus vezére volt, és utána utódlási viták folynak. És így kiválik az iszlám állam szervezete. És ugye megindul 14-ben, megindítja az offenzíváját Irakban, majd fölfele Szíria fele. Ugye mindenhol a résbe benyomul az iszlám állam, tehát ahol valami anarchikus helyzet van, az neki kedvez. És ez viszont szintén erősíti azt a folyamatot, hogy sokan menekülnek egyrészt Irakból, a hadműveleti területekről és Szíriából is. Ezért van az, hogy 2015-ben jelenik meg válságként és tömeges méretekben és nagyobb jelentőséggel ennek a folyamatnak a mint egy tetőzése. Az is érdekes, hogy ha a válság 2008, az arab tavasz 2011, akkor miért 15-ben? Mi van ott 4 év alatt? De tudjuk, hogy valójában a menekültek azok a környező országokban. Hát települnek le először, ugye? Vagy oda fogadják be. Törökországban most is kb. 4 millió menekült van, de Libanonban, Jordániában is. Ugye, vagy másik irányba esetleg Irán fele tudnak, ez attól függ, hogy illetve igen, Irakból, ugye, hogy melyik terület van közelebb. És van még egy nagyon fontos tényező, tehát amikor Szíriából, Irakból ez a nagyobb menekült hullám ideér Európába, akkor sok a belső menekült is, ugyanúgy, mint most Dél-Szudánban. Sok a belső menekült Irakban is, mert sokan azt hiszik, hogy ha Szíriában és Irakban háború van, akkor ez azt jelenti, hogy az egész országban zajlik a háború. Ha valaki ezt térképen követte az iszlám állam hadi cselekményeit és a polgárháború hadműveleteit, bárhol láthatta, Irakban mondjuk a 2/3, Szíriában körülbelül a fele az országnak abszolút mentes volt a hadműveletektől, tehát sokan oda menekültek. Aztán jön egy telítődés, amikor már nem tudnak többet befogadni, és vannak, akik úgy gondolják, még mindig menekülnek, ugye a harcok még mindig zajlanak, hogy akkor ők megpróbálnak tovább menekülni, és távolabbi területre jutni. És akkor tetőzik ez, ugye 2015-ben, nehéz pontosan tudni, de körülbelül 1 millió ember érkezik Európába. Tehát ez a hatalmas népvándorlásszerű folyamat akkor indul meg, és ez megint néhány újabb jellegzetességet fölvet, amelyek nagyon lényegesek lesznek. Néhány vitatott kérdéseit kitérnék. Vannak, akik azt mondják, hogy ez már tulajdonképpen egy új népvándorlás. Én annyiba pontosítanék, ezzel teljesen egyetérthetünk, hogy azok a kezdete. Ez egy népvándorlás kezdete, amit persze 2015 óta jelentősen blokkolnak az európai országok. Most arra nem térnék ki ilyen vitákra, melynek sok értelme nincsen, ezek ilyen politikai, meg közéleti viták, meg mindenki mindent gondol, hogy megállítható-e, vagy nem állítható meg ilyesféle dolgokra. Minden megállítható, hogyha megfelelő erővel és eszközökkel próbálják megállítani. Tehát tulajdonképpen nagy mértékben fékezve van, ez 16-17-re, 100 000-es nagyságrendű lesz, most már inkább 10 000-es nagyságrendű ez, ami Spanyolország irányába, Olaszország irányába, még Görögország fele is, ami zajlik. Tehát ilyen szempontból azok az ellenlépések, amelyeket Európába tettek és tesznek folyamatosan, azoknak mindenképpen jelentős eredménye van. És ilyen szempontból azt mondanám, hogy nagyobb történeti távlatban nézve egy népvándorlás minden alapfeltétele adva van. Mert a legfontosabb tényezői eddig is azok voltak, hogy vagy az adott terület túlnépesedett, és egy túlnépesedett területről muszáj volt a népesség egy részének átvándorolni más területekre, mert nem tudta eltartani az adott terület. Egyszerűen azt a népességet a szokásos gazdasági módszerek és viszonyok között, amit addig el tudott. Ez mindenképpen fennáll, ez a túlnépesedés, főleg Afrika vonatkozásában, de a Közel-Kelet vagy Dél-Ázsia sok országában ugyancsak érzékelhető. A másik ilyen tényező mindig is az volt, hogy éghajlatváltozások. Ugye a klimatikus viszonyok változása, hőmérséklet csökkenés vagy növekedés, csapadék viszonyok változása, legelő kiszáradása, erdőpusztulások, vadállomány például egyes területeken, ugye a létfeltételek változnak, és lehet, hogy a népesség nem növekszik. Akkor is az adott területről egy részének távoznia kell, mert nem tudnak ugyanakkor a létszámot ott eltartani. És a harmadik alaptényező, ami részben ebből következik, az állandó konfliktusok és háborúk. Ha túlnépesedés van, akkor egymás rovására próbálnak ugye területeket szerezni, meg kiaknázni a kiaknázható javakat. És ha éghajlatváltozás van, és szűkül befele ugye a művelhető terület, vagy amiből megélni tudnak, akkor megint csak ugyanez van. Háborúk lesznek a jobb területekért. Most mondjuk olajért, vízért, vagy egyáltalán mezőgazdasági területért, ahol élelmiszert lehet termelni. Vagy állatokat lehet legeltetni, ugye? Tehát amik a megélhetés szempontjából. Ezek a konfliktusok nem véletlen növekednek. És akkor együtt van már tulajdonképpen a három alaptényező, és azt meg kell jegyeznem, hogy erről is folynak viták, de a legdöntőbbnek egyelőre megint csak a demográfiai tényező tűnik. Afrika lakossága 30 év múlva megduplázódik. A jelenlegi trendek szerint. Szeretném hangsúlyozni, hogy jósolni nem lehet tudományos alapon, de bizonyos trendek alapján ki lehet számítani, hogy meghatározott idő múlva körülbelül milyen állapotba jut el egy népesség, vagy egy adott társadalom, esetleg egy kontinens. És akkor mondanék itt két adatot. Európában a termékenység mutató körülbelül másfél, 1,5 tized, Magyarországé is ugyanennyi. Tehát egy nő élete során, elnézést a statisztikai adatért, de 1,5 tized gyermeket szül. Afrikában ez 4,5 tized. Most 1,2 milliárd Afrika népessége. 2050-ben, szerintem már 40-ben, de mondjuk 50-ben, ez 2,5 milliárd lesz. Miközben az éghajlat változás abba az irányba hat, hogy az a 6% termő terület is csökkenni fog. Afrika területének 6% a művelhető, egyszer utána néztem, Magyarországon 86% ez a terület, ami művelhető, élelemtermelésre felhasználható. És hát a háborús konfliktusok nyilván csak növekedni fognak mindezek következtében. És ha világtérképen valaki megnézi, hogy Afrika fölös népessége, amely már most áramlik Európába, de ennek a sokszorosa lesz, hova tud onnan kimenekülni? Ausztráliában nem fog tudni, Amerikában se fog tudni, tulajdonképpen valószínű, hogy Közel-Kelet irányába sem, mert olyan országok, mint Törökország, vagy mondjuk Oroszország, tehát ezek be az országba nem fognak bejutni, még a Migration Aid segítségével sem. Tehát marad Európa, amely közel is van, vonzó célpont, magas az életszínvonal, és totálisan megosztott. Totálisan megosztott, és idéznék egy kifejezést Toynbee-tól, a nagyszerű angol történész, filozófus, politológustól. Schism of the soul. Ez a válságszituációk egyik nagy jellemzője. A lélek meghasadása, Európa lelke meghasadt. Mert nem tudjuk, én tudom, elnézést, így kivétel vagyok, csak a többség nem tudja, 99%, hogy mitől vagyunk európaiak, ha beengedjük a migránsokat, vagy ha távol tartjuk őket. Ez mondjuk orvosi néve skizofrénia, és egy ilyen szituációban a társadalom széthullása talán néhány évtized. És akkor még egy-két dologra kitérnék. Kerítés. Ez egy komoly vita téma. De ez megint, hogy a kerítés kell, vagy nem kell, és hogy megoldás legalábbis ideiglenesen, átmenetileg, amíg szokták mondani, hogy aki időt nyer, az életet nyer. Megjegyezném, hogy ez megint egy általános történeti megoldás volt, amikor valamely területek népessége a nem kívánt migráció vagy a katonai támadások, a rabló támadások ellen védekezni akart, és két kerítést megemlítenék. Az egyik a limes, amely a római birodalomnak volt a kerítése, megjegyezem, elég hosszú volt és elég hatékony. A birodalom, a nyugati, akkor omlott össze, amikor a népesség jelentős része elfogyott a kerítés mögül, tehát nem volt, aki védje a kerítést. De megemlítenék egy másik híres kerítést is, a kínai nagyfalat. Tehát az is egy kerítés volt, és igen sokáig jól funkcionált. Ha 100-200 évig funkcionál, az is jó, de ha 1000 évig, az még jobb. Tehát ezt nem Orbán Viktor találta fel meg a magyar kormány, de megjegyzem, az összes balkáni ország is épített már kerítéseket. Izrael is régóta az izraeli-egyiptomi határon, ugye, nem kívántos bevándorlás, illetve hát támadások ellen. Tehát általában ez egy gyakran alkalmazott forma, és nincs is más. Én sok embert megkérdeztem, hogy tud-e jobbat, még senki nem tudott. De az a helyzet, hogy a jelenlegi viszonyok között, amelyek itt kialakultak, Európának ezt a folyamatot mindenképp le kell állítania, és többek között a kerítés alkalmas erre, szárazföldi területen, tengeren is lehet megoldásokat találni, a Matteo Salvini már talált egyet-kettőt, és igazából tulajdonképpen megindokolnám talán, hogy miért fontos ez az egész. Ennek a folyamatnak a leállítása, ami amennyiben folytatódik változatlan formában, akkor a következményei beláthatóak. Szokták mondani, hogy beláthatatlanok lesznek a következményei, én belátom a következményeit, tehát pár évtized is a totális összeomlása Európának. Meg kell jegyeznem, hogy sokan bíznak a technikai fölényben. Hát különféle támadások számítógépes rendszerek ellen már mutatták, hogy mennyire lehet bízni ezekben. Tehát az a hátránya lehet tulajdonképpen a nagy technikai fejlettség egy adott civilizációnak, inkább sem, mint előny. De a lényeg az a további változások ebben a folyamatban. Én évről évre megpróbáltam csoportosítani a bevándorlókat, néhány alapvető szempont alapján, és a rendelkezésre álló információk alapján, amit interneten találhatunk, de napilapok is közölnek, a NATO is végzett vizsgálatokat, az Európai Unió különféle szervei, Magyarország, a Tudományos Akadémia, a kormány megbízására például 2015-re, és én folyamatosan figyeltem, hogy milyen országokból jönnek a bevándorlók. És ennek alapján azt kell mondanom, hogy 15-höz képest is most arra, 18-ra azt tapasztalhatjuk, hogy ugye elvileg itt menekültek beáramlásáról van szó. Ezt hangsúlyoznám, hogy a 65 és 95 között arról volt szó, hogy munkaerő jön be Európába, és az európai országok döntik el, hogy ki jön be és alkalmas munkaerőnek. Itt azon az alapon, 1951-es Genfi konvenció ugye meghatároz, és egyébként szintén történetileg is sokszor ez világos volt, hogy ki tekinthető menekültnek, és általában ez íratlan szabály volt, most már írott, de nyilván ezeket illik és szokás befogadni, akik életveszélyben vannak, és háborús pusztítások elő menekülnek, ez mind stimmel. De itt néhány év alatt is komoly szerkezeti változások zajlanak, és most már tulajdonképpen alig jön valódi menekült. Alig jön valódi menekült. Tehát sok ember jön, csak ezek nem menekültek. És meg kell mondanom, hogy nem is munkaerők. Tehát amire úgymond vagy szüksége volna Európának, vagy illik humanitárius okok miatt, és azért is, mert európaiak vagyunk, és ez része az értékrendnek, illik befogadni, ha menekültek. Most hozzáteszem, hogy tehát egyrészt én vizsgáltam, hogy milyen országokból érkeznek. Ugye erre vonatkozó adatok általában hozzáférhetőek, és rögtön az elején, tehát 15 nyarán szemet szúrt, hogy sok olyan országból érkeznek emberek, akiknek semmi köze nincs a háborúhoz, semmilyenhez. Vagy volt régen háború, 15-20 éve, vagy semmilyen háborúra nem tudunk. Tehát a menekültek között jönnek olyanok, akik sehonnan nem menekülnek. És mondanék csak egyetlen adatot, 2015 a Magyar Tudományos Akadémia végzett egy vizsgálatot a kormánynak a kérésére. 434 ezer migráns érkezik Magyarország területére, 177 ezer menedékkérelmet adnak be, tehát körülbelül a fele. A kormány 508-at fogad el. Nem mondhatni, hogy túl sokat, de nem is volt kiét elfogadni, mert ezeket csak formalitásból adták be. Pár nap múlva a beadott menedék kérelmek személye is eltűnnek, tehát tovább haladnak, ugye itt. Igazából ők nyugati országokba akarnak jutni, nem Magyarországra. Szírek voltak a 31%-a. Hát ez érthető, világos, ugye a szíriai polgárháború miatt. Afgánok 26%. A következő két nagyobb tétel, koszovói 17%. Amikor a koszovóiak becsatlakoztak a balkáni menekülők közé, én számomra akkor kezdett világossá válni, hogy ez az egész menekült halmaz, ez kezd feltöltődni olyanokkal, akik valójában visszaélnek azzal, hogy itt igazi menekültek jönnek, tehát nem azon vitázunk, hogy a szírek vagy afgánok azok-e, iraki nem is jön sok, 5%, ugye? Hanem az, hogy már akkor a, mondjuk így, hogy a vámszedői és haszonlesőjének az egész folyamatnak. Hogy olyanok is be fognak jutni Európába, akik egyébként nem juthattak volna, csak csatlakoznak a menethez. Koszovói 17%, a koszovójával 10-15 éve korábban volt. Volt ott háború, tudunk róla. De éppen itt ekkor semmi. Ilyen nem volt. De itt vannak a pakisztániak, például 9%, nincs olyan nagy háború Pakisztán, elég masszív kormányzat van ott, ami ezt indokolná, és akkor nem beszéltem róla, hogy később jönnek Bangladesből, aztán jönnek Kongóból, ugye Fekete-Afrikából, Eritrea. Erre mondanék azért annyit, hogy természetesen ott is vannak háborús gócok, ezt tudjuk. Sőt, a iszlám államhoz csatlakozott szervezetek, különösen Szomáliára, meg Nigériára, ugye az Al-Shabaab és a Boko Haram. Tehát onnan menekülhetnek okkal és joggal emberek, de mint kiderült, összesen 104 országban érkeznek, mert feltűnő volt, hogy Iránból jönnek. Hát elnézést, de Iránban milyen háború van? Tehát azért jöttek, mert jönnek mások is. Nincs háború, nagyon szilárd kormányzat van. Papok kormányozzák az ország, teokrácia és a forradalmi gárda hadereje. Hát ott sok konfliktus nem nagyon lehet.
Iránban hallunk olyan emberi jogi aktivistákról, akik életveszélyben vannak a kormányzat politikai
miatt. Igen, de az nem háborús konfliktus, hanem a kormányzat elfog valakit, és börtönbe zár. Az nem kázus be, az nem háború, az a kormány intézkedése. Tehát attól egy, pont attól szabja egy kormány, megteheti azt, hogy aki nem tetszik neki, az börtönbe csukja.
Ezért jogos ott menekülni
tehát
ebben az országban.
Ott nincsenek instabil viszonyok. És speciál egy iráni hölgy nyilatkozott 2015-ben, hogy őt férhez akarják adni. És ő nem akar férhez menni ahhoz, akihez adni akarják, és ezért ő menekült. Most elnézést kérek, de ott az iszlám világban az a szokás, hogy a szülők döntik el, hogy kihez megy feleségül a lányuk. Ez a szokás, ez megmaradt. Tehát van valamiféle gyámság a szülők, meg a szám, hogy később a férje a nő fölött. Ott nincs emancipáció és egyenjogúság. Tehát ilyen alapon akkor az összes nő elmenekülhet Iránból. Ezt nem orvosolhatja Európa azzal, hogy akkor befogadjuk menekültnek, mert nem akar ahhoz férjhez menni. Volt ilyen is. És még egyszer hangsúlyozom, hogy igen, azt értem, hogy diktatúra elől persze, de azok nem lesznek tömeges menekülések. Azok nem fognak százezrével menekülni. Tehát ott néhány aktivista menekül, és azt gondolom, azokat be is fogadják Európába is. Bármelyik országba. És egy részük ismert is, az ilyen emberjogi újságíró és egyebek. Ugye ezeket mindenhol be fogják fogadni. Tehát azt hiszem, hogy őket nyugodtan igazi menekültnek lehet tekinteni. Valóban akkor is, ha nem ilyen nagy konfliktussal terhelt országból jönnek. Így van, jöhetnek bárhonnan. Szóval minden esetre ez már akkor érzékelhető volt. Most én annyit mondanék, hogy hozzávetőleg, én három csoportra tudtam osztani, és az egyik az egy nagyon vegyes csoport lesz. Azokat, akik érkeznek Európába 15-ben, 16-ban és 17-ben, és érkeznek most is. És ezek közül 15-ben kb. 50% tűnt úgy, hogy ez valódi menekült. Tehát az egyik csoport az a menekültek, mint olyan, az igazi, és soroltok is szírek, afgánok, irakiak, afrikai országokból a fent jelzettek, ők tényleg menekültek. 2016-ban olyan 20%-nak tűnt ez, mivel hogy ugye egyre több országból jöttek, tehát ez a 100 ország körül, hát ugye a Föld, 227 ország van a Földön, de hát majdnem a Föld nevű bolygó országainak feléből érkeztek, menekültek, miközben mondjuk két kézen megszámolhatjuk az igazi háborús gócokat. Tehát olyan országokból is jönnek, akiknek. 2017-re én olyan 5-10%-ra becsülném azt, akik valódi menekültek, ne felejtjük el, Szíriában már mennek vissza, 100 000 éve költöznek visszafele, az iszlám államot tulajdonképpen némi utóvédharcokat leszámítva, de legyőzték. Legyőzték az iszlám államot. Tehát ilyen értelemben a további menekülés indokai megszűntek. Most összehasonlításképp mondanám, én különféle nemzetközi szervezetek, országok összehasonlítottam a becsléseimet, abszolút helytállóak, de mondanék kettőt 17-re, vagy a mostani helyzetre. Izrael állam is felbecsülte, hogy 2017-ben a menedékkérők hány százaléka jogosult, és 1%-ot talált jogosultnak. 1%-ot. Olaszországban pedig most a belügyminiszter 7%-ot. Hát ez valahol az 5-10 körül mozog. Lehet, hogy Izrael nagyon szigorú ebben a vonatkozásban, nem tudom, de biztos, hogy ők is ismerik Izrael állam is a valódi, a menekülteknek, ugye akik tényleg bizonyíthatóan azok, hogy azok hát ilyen befogadási, humanitárius kötelezettségét nyilván ismerik. Most a másik kategória, és a kettő közötti lesz majd még egyébként érdekes, az a terroristák és a terrorizmus támogató személyeknek a beáramlása, akik nagyszerűen ki tudták használni ezt az óriási tömeges bevándorlást. Most ezt nem becsülném többre 1-2%-nál, de ez akkor is nagyon sok. Ez akkor is nagyon sok, és itt a terrorista kifejezést kicsit tágértelemben használnám, nem csak a merénylőt, aki végrehajtja, hanem az összes olyan személyt, akik segítik őt ebben, hiszen a merénylőket bújtatni kell, sokszor éveken keresztül anyagilag segítik, tehát ez általában úgy van, hogy a terrorizmusból a merényletek, mi azt ismerjük, aki vagy akik elkövetik a merényleteket, akik mögöttük állnak, mondhatnám logisztikát és hinterlandot adnak ahhoz, hogy ők oda jutsanak, hogy elkövessék, azért sokkal többen vannak. Nem nagy számú ez, de egy dologra felhívnám a figyelmet. Ez nagyon érdekes, hogy itt a terroristák száma nem csak azért növekszik, mert sokan be tudnak jönni a migránsok között. Hiszen a migránsok egy része, harmada, fele iratait eldobálván, semmit nem tud igazolni, hogy ő honnan jön. És ebben az esetben voltak visszaélések Németországban is, hogy több százan 5-6 helyen vették föl a segélyeket, afrikai migránsok például. Ez mindenképp egy lehetőség, de itt van egy másik probléma is, az, hogy jó néhányan a migránsok válnak terroristává. És ez egyre gyakoribb, ugyanis nem kapnak menedékjogot, vagy oltalmazotti státuszt, ugye vannak bizonyos fokozatai ennek, mert semmilyen indokát nem látják, például a 15-ben érkezettek felénél a nyugati országok, a svédek, vagy a németek, vagy az osztrákok, vagy a franciák se látták indokoltnak, és a helyzet az, hogy ők nem fognak hazamenni. Nagyon kevesen vannak, akik vagy maguktól hazamennek, vagy egyszerűen kitoloncolhatóak. Itt fognak maradni, frusztráltak lesznek, mérgesek lesznek az európaiakra, hogy ők igényt tartanak arra, hogy hát segítsék őket, de az európaiak sem mind hülyék, még a politikusok sem, meg a kormányok sem, hogy ezt valóban megtegyék. És itt ezért terroristává válnak, radikalizálódnak, és ebben elég sok mecsetben segítik őket, és ugye közismert, hogy többek között a francia börtönökben. Mert a börtönökben igen felülreprezentáltak a migránsok, Franciaország lakosságának kb. 10% a muzulmán, de a börtönben levők több mint 50%-a. Tehát új nemzedéke képződik a terroristáknak itt bent Európában. Brüsszelben, Párizsban. Nem akarok azzal poénkodni, hogy a terroristák már a Spájzban vannak, de gyakorlatilag igen. Egyébként. És akkor van ez a köztes kategória, mert ha ebben gondolkodunk, ez körülbelül ugyanakkora lett létszám, ez nem nagy létszám, de ez nagyon nehéz ugye meghatározni, mert valakitől megkérdezik, hogy mik a szándékai, és terroristaként érkezik-e, ezt nem sokan fogják megmondani, ugye, valljuk be őszintén. Ugye? Tehát itt nem lehet ezzel kapcsolatban komoly reprezentatív felméréseket végezni. És ki van a kettő között? A valódi menekültek és a valódi terroristák között. Hát egy vegyes, hogy mondjam, népesség, akik tulajdonképpen mondjuk így lehetnek, hogy áll menekültek. És ők azok, akik tulajdonképpen sok helyen Európát elég ügyesen átejtik. És megtévesztik. Bizonyos politikai orientációjú személyeket, bizonyos szervezeteket elmenekültek. Nevezik őket gazdasági menekülteknek. Menekülnek a munkanélküliség elől. Menekülnek a nyomor elől. Marginalizálódott rétegek. Tehát főleg Észak-Afrika, de hát Dél-Ázsiában is ugye vannak nagy népességű szegény országok. Nek nyilvánvalóan azt a lehetőséget keresik, hogy itt boldoguljanak, vagy munkával, vagy segélyekből. És az európai segélyezési rendszerből elég jól ki vannak okítva, mert nem nálunk folyamodnak segélyekhez, hanem inkább Svédországban, tehát valahogy tájékozódnak valahol ezek a szegény migránsok, vagy mondjuk nem véletlenül, hogy Németországba, vagy Angliába akarnak rengetegen jutni. Már Franciaország sem felel meg, inkább Anglia. Ez nem egészen véletlen. De vannak köztük kalandorok, vannak köztük nyilván dezertáltak, de Líbiából is menekülhetnek, ugye, ahol összeomlott a diktatúra, és azóta is tulajdonképpen polgárháború van, vagy az iszlám állam besorozásai elől is menekülhettek el, tehát akik nem akartak odaállni. És új fenerősödik a család egyesítés is, hogy ezt rengetegen mondták a migráció. Ó, hát a rokonaink már kint vannak, hát csak hozzájuk megyünk. Ugye? És azért ne felejtjük el, hogy egy muzulmán család jóval nagyobb a klasszikus mag családnál, ami az európai. Ugye 3-4 ember egy európai család, egy muzulmán család, ott a rokonsági viszonyrendszert sokkal jobban számon tartják, tekintve, hogy a törzsi nemzetségi társadalom az még egy élő realitás. És akkor ugye még egyszer mondom, hogy a muzulmán szolidaritást se felejtjük el. És nagy számban bűnözők egyértelműen, akik ott is abból éltek, tehát Marokkóban, Algériában, Tunéziában, és nem egy nagyon bonyolult dolog nekik pénzt szerezni és átjutni Európába. És azt hiszem, hogy tulajdonképpen a torzulási folyamatoknak a torzulását éljük át, és ha szabad a magasztos Sákjamuni Buddhát idéznem, legalábbis szavahihetőnek tűnő tanúk szerint, már semmi nem az, aminek látszik, és senki nem az, akinek láthatja magát. Tehát ami most zajlik a migrációs válság alatt, az nem munkaerő beáramlás, és jelen pillanatban már nem is menekültek beáramlása. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy ezt egyre többen felismerik az európaiak, és az utóbbi körülbelül 3/4 év alatt az összes politikai választáson minden pártot vagy a hatalomból kiszavaztak a választók, vagy legalábbis nagy mértékben csökkent a támogatottságuk, úgyhogy alig tudtak kormányt alakítani, lásd Németország vagy Svédország. Így tehát valószínűleg egyre többen lesznek Európában, akik érzékelik, hogy ez a folyamat tarthatatlan, és itt az európai érdeket kellene követnünk. Az pedig, ha összegeznem szabad zárásként, akkor az önvédelem joga. Ugyanis ez megilleti Európát is, és megilleti a kereszténységet, meg az Európai Uniót és minden országot.
Említett, hogy összeomlás szélén állhatunk. Szó esett az európai demográfiáról és az afrikai demográfiáról is. Amit mondott, abból úgy tűnik, hogy Afrika az összeomlás szélén van, hiszen túlnépesedik, miközben a termékeny területek nagysága csökken. De Európa is önmagában is az összeomlás szélén van, hiszen alulnépesedik, és a nyugdíjrendszer fenntarthatatlansága, legalábbis amíg be nem következik egy demográfiai átmenet, mindenképpen egy életszínvonal csökkenéshez vezet, amit már most is látunk. Tehát, hogyha ez a két folyamat éppen, hogy ha az én logikámat követem, akkor éppen, hogy egy népesség áramlással oldható meg. Akkor mi az ön megoldása arra, hogy ez az afrikai és az európai országok ezt önmagukban meg tudják oldani, ezt a két ellentétes irányú folyamatból következő válságot?
Köszönöm a kérdéseket, egyik jobb a másiknál. Megint megvilágítanám, hogy a valóság nem így működik. Soha nem így működött a történelemben, most se így működik. Engedje meg, hogy kézenfekvőnek látszik, hogy a túlnépesedett területről a közeli alulnépesedettre fognak vándorolni. Engedje meg egy magyarországi példát. Magyarországon körülbelül 30 ezer betöltetlen informatikus állás van. Ugyanakkor bizonyos környékeken, például mondjuk Salgótarján, Miskolc, Ózd környékén, rengeteg 10-20-30-as éveiben levő cigány fiatal munkanélkül van. Néhány évvel ezelőtt jártam újra Salgótarjánban, hát őszintén szólva a város nagy része tele volt velük. Képzeljük el, hogy beszélünk velük, 30 ezeret megkérünk arra, jöjjenek, töltsék be az hiányzó informatikus állásokat, jó keresetük lesz, nem lesznek munkanélküliek, nem közmunkára kell menni 50 ezer forintért. Ön szerint be tudjuk velük töltetni? Tehát úgy értem, hogy most, mert most van 30 ezer áll.
Ha most nem is, hosszú távon az oktatás feladata lenne ezt megoldani.
Igen, csak hogy ugye most akarunk problémát megoldani. Az, hogy hosszú távon mi lesz, ugyanis ahhoz, hogy azt megoldjuk, ahhoz, ha szabad, még egyszer mondanom, hogy aki időt nyer, életet nyer, ezt most kell megoldani. Megjegyzem, hosszú idő alatt sem sikerült, de később sikerülhet, és erre vannak tendenciák, tehát az oktatásfejlesztéshez hosszabb idő kell, de most tehát semmit nem oldunk meg vele. Nyilván alkalmatlanok rá, nagy részt. Mondhatni, hogy szinte mindenki, meg különben akkor ott dolgoznának valahol, ők a piacon elhelyezkedtek volna. És tulajdonképpen önnek igaza van, hogy de az esélyek ugye megvolnának. Most ezt a nagyobb tételben az afrikai népesség ide kerülésénél nem hiszem, hogy feltételezhetjük. Lakosságnak fele analfabéta. Megjegyzem, a cigányság jelentős része nem végezte el a 8 általános sem, egy része elvégeztett, tehát ez van, vagy 30% így együtt. Aki általános iskolát nem képes elvégezni, azt nem fogjuk informatikussá képezni. Sőt, egyáltalán semmire nem tudjuk átképezni, mert már képezni se lehetett. Másrészt ez csak az egyik oldala a dolognak, hogy totálisan alkalmatlan emberek. Itt Afrikánál még egyéb tényezők is, meg a cigányságnál is szerepet játszanak. Megfelelően a munkakultúrájuk. Minden afrikanista, akit ismerek, azt mondja, hogy egészen más, mint az európaiaké. Hogy egyáltalán ők rávehetőek egy olyan munkafegyelemre. Az értékrendjük, hogy ezt elfogadják-e. És megint azt mondom, ott van egy óriási muzulmán népesség közöttük, hogy azok vajon, egyébként nagyon érdekes, sokan mondják azt, hogy sok a keresztény is a fekete afrikai lakosság között. Az egy fontos faktor, de az egyéb kulturális jellemzőik, az értékrendjük, amihez szoktak évezredek alatt, azok komoly akadálynak tűnnek e vonatkozásban. És még hosszabb távon gondolkodva, mint például itt a cigányság munkaerővé való képzése, az az igazság, hogy van egy fontos történeti tény, hogy ezt az európai civilizációt, ezt az európai ember hozta létre. És ahol magas színvonalon átplántálta Európán kívülre, Kanada, Egyesült Államok, Ausztrália, Új-Zéland, oda az európai ember ki is települt. És valljuk be őszintén, kiszorította a maga területéről, hát mondhatom, hogy életteréből, ugye, az ottani lakosságot. Tehát nem hiszem, hogy az afrikai népesség majd európai civilizáció fejlesztést hajt végre, ha ide 100 000, sőt nem 100 000, tehát ha 2,5 milliárdba gondolkodunk, minimum több 100 milliós tételben 3 évtized alatt bevándorolnak.
Amiről nem beszéltünk, holott itt van a környezetünkben, a kínaiak. Ők hol illeszkednek ebbe a képbe? Ők sem voltak itt néhány évtizeddel ezelőtt.
Nagyon érdekes és nagyon jó kérdés. Emlékszem rá, hogy a 90-es években nagyon komoly kaliberű kutatók felvetették azt a veszélyt, hogy egy időben a kínaiak elég sokan jöttek a rendszerváltás után, boltokat nyitottak, éttermeket, hogy tulajdonképpen a kínaiak annyi jönnek Magyarországra és Európába, hogy szét fogják bomlasztani az európai civilizációt, mondhatnám, elkínaiasodik majd. Na most látható azonban, hogy ez tévedés volt. Mondtam is sokaknak, hogy nem vagyunk annyira vonzó célpont, nincsenek annyian. Eltúlozták, hogy mennyien lehetnek. Hát kutatások azt mutatták, amikor sokan azt gondolták, hogy több 10 000 vagy 100 000 vannak, 15 000 vannak Magyarországon körülbelül. És mondtam, hogy ez egy ilyen csalóka kép, egy ilyen szelektív percepció, hogy van annyi eszük a kínai betelepülőknek, hogy ugye boltokat nyitnak meg éttermeket, tehát a legfrekventáltabb helyeken nyitják, és sokszor úgy érezzük, hogy már mindenhol kínaiak vannak, ugye? Holott azokon a helyeken, ahol mi magunk is sokszor járunk, az üzleti logikája teljesen érthető. Hát ez abszolút leállt ez a folyamat, és az is igaz, hogy beruházások vannak. Egyébként Afrikában is sokat fejlesztenek, és látható, hogy a kínai tőke oda is nyomul befelé, és ez fontos tényező Afrikának is a fejlődési lehetőségek szempontjából. És meg kell mondanom, hogy nekem a kínaiakról, tehát én úgy gondolom, hogy markáns különbségek vannak nép és nép között. Ugyanaz a benyomásom, ha történetileg végignézzük, mint a zsidóságról, hogy ugyanis ők mindenhova beilleszkednek. Tehát nem biztos, hogy mindenkitől meg kellene ijednünk, aki Európába jön, és láthatóan nem olyan európai típusú ember, mint mi vagyunk, ugye? Mert vannak, akik olyan kultúrközegből jönnek, ahol megszokták azt, hogy ha külföldre mennek, alkalmasint beilleszkednek, nem akarnak mindenkit áttéríteni, mondjuk kínai vallása nehéz is lenne, de a zsidóságra se jellemző, hogy erőszakkal akarják ugye, a judaizmus terjeszteni, ugye, a zsidó vallást, a felekezetet, hiszen az csak nekik szól, ugye, választott népe Istennek, tehát akkor nem fognak mindenkit beválasztani, logikus is. Tehát különbség van migráns és migráns között, és hogy melyik országból jön, és milyen civilizációs körből jön. Óriási különbségek vannak értékrend és értékrend, vagy például alkalmazkodási készségben, és emlékszem rá például bevándorló, akkor 90-es években, 2000-es években Magyarországra jövő kínaiakkal interjúkat csináltak, újságban is lehetett olvasni tévében, mind azt nyilatkozták, hogy mi de vendégként jövünk, és mi itt a tiszteletet megadjuk azzal, hogy igyekszünk magyarul megtanulni, az nagyon nehézen ment nekik, de volt, akinek elég jól sikerült. A szokásokhoz alkalmazkodunk, tehát itt mi úgy viselkedünk, mint akik vendégként érkeztek egy másik országba, és be is illeszkedtek, azt hiszem, hogy szinte mindenhova.
Viszont egyetemi rádió lévén oktatásra áttérve egy akár már második generációs, akárhonnan jött betelepülőnek a gyerekei, akik már a helyi iskolarendszerben nőnek föl. Ők teljes jogú és teljesen azokat a civilizációs értékeket átvevő tagjainak tűnnének a befogadó társadalomnak. Ez nem egy ellentmondás, hogy csak egy generáción kell túlesni, és utána ismét rendbe jön minden.
Nem, ez nem ellentmondás, ugyanis a valóságban ez sem így van. Ez is logikusnak tűnik, de utalnék vissza az elejére, ha nem haragszik saját magamra, hogy az emberi társadalom nem logikusan működik, és a történelem se logika szerint zajlik egyrészt, és ezt már a németek, a franciák példáján nagyon régóta tapasztaljuk, ugyanis az összes szakirodalom arról ír, hogy a másod-harmad generációs bevándorlók Németország vagy Franciaországban sokkal kevésbé illeszkednek be. És hiába születnek ott, nem tanulják meg jól a helyi nyelvet, pont az oktatásban nem érvényesülnek jól az iskolában, frusztráltak lesznek. Erről már 15-20 éve cikkeztek, Franciaország különösen feltűnő volt e szempontból, hogy taníthatatlan, ha egy osztályban negyede-harmada muzulmán, a felét már hagyjuk is, tehát 20-30% a diákoknak, kezelhetetlen egy egész osztály. Tehát erről már tanulmányokat írtak, utalnék Mario Vargas Llosára, a Nobel-díjas latin-amerikai íróra, perui íróra, aki már régóta Európában él. Erről már cikkeket írt 15 évvel ezelőtt, hogy képtelenség beilleszkedni az ott született migránsokat Franciaországba, de a németországiakkal ugyanez a helyzet. És itt elmondom, hogy miért nem sikerül, bár logikusnak tűnne. Nyilván megint a vallási tényező a fontos, az identitás őrzés, és az elkülönülés a európai keresztény civilizációtól, ami felerősödik, és ők nem becsülik, az szüleik, akik kijöttek, kevésbé tudtak németül vagy franciául, de tényleg be akartak illeszkedni, mert ők a nyomorból jöttek, és jobb viszonyokat akartak. A gyerekeik meg ide születtek, és őnekik az már nem érték, hogy itt vannak Európában, és még egy dolgot mondanék, mert ez nagyon lényeges, úgy fenn az iszlámról. Egy muzulmán az mindig az umma része. Teljesen mindegy, hogy a világon hol él, a umma az a iszlám hívők közössége, amit Mohamed hozott létre, és amit egyesíteni akar az iszlám állam, ugye, vagy az Al-Qaida, vagy a muzulmán testvériség. A németek azt hitték, hogy jó német és európai állampolgárok, azok, akiknek már a szülei is itt vannak. Amikor a Erdogan körüli választások voltak, meg ilyenek, kiderült, hogy ők 75%-uk muzulmán maradt, és török maradt. aztán valahol a harmadik helyen Németországban élő munkaerő. Szó sincs róla, hogy azért, és bocsánat, de megint hagy utaljak a cigányságra. Mint kontrollcsoportra, amikor azt vizsgáljuk, hogy kinek milyen esélye van Európába beilleszkedni, ott nincs vallási tényező. De ott vannak a hagyományok, a vajda választás, más hozzáállás a munkához, ugye, a rokonság megtartása, tulajdonképpen a nemzetségi társadalomhoz való ragaszkodás, a zárványokban való, szegregált világban való létezés, és ott nincs is vallási tényező, hanem egyszerűen a társadalom szerkezet más. Tehát újfenn azt mondanám, hogy az a legfontosabb, ha olyan területről jönnek Európába emberek, ahol törzsi nemzetségi viszonyok vannak, azok, pláne így, hogy csoportokban jönnek, ugye, családi, baráti kötelékekben, soha nem fognak Európába beilleszkedni, ezt megkockáztatnám, mint hipotézist. Tehát önmaguk fogjai a vallásuk, és a törzsi nemzetségi rokonsági szervezetük fogjai ők Európában.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm a lehetőséget.
Néhány szó az előadóról.
Molnár Máté vagyok, és az ELTE bölcsészkarán végeztem. Mondhatnám, hogy itt, ahol vagyunk, de akkoriban a Pesti Barnabás utcában volt, most piarista köz. Történelmi szociológia szakot végeztem, és ilyen témákban kezdtem kutatásokat, az érdeklődési köröm már egyetemista koromban elég rendesen kialakult. Több vonalon fut, de mind elsősorban Európához kapcsolódik, tehát ha valamihez értek, azt mondanám Európa, mint entitás. De nagyon érdekelt már a terrorizmus is, már a 70-es években, akkoriban nem is annyira muzulmán, hanem inkább még a szélső baloldali terrorizmus, ami már jelen volt. Ezeknek a mozgatórugói, a terrorizmusnak a mozgatórugói, ezért anarchizmussal kezdtem foglalkozni, mert az volt az egyik fő ideológiája. Most is az érdekel a terrorizmusban, hogy mit akarnak elérni a terroristák, nem elsősorban az, hogy hogyan és miképp azt látni szoktuk, már tévében is, hanem hogy mik a céljaik. És ezek nagyon súlyos célok és ideológiák, amelyek fél évszázadon jelen vannak a világon, és a válság jelenségekhez kapcsolódnak. Tehát az anarchizmussal és egy Bakunin nevű orosz anarchistával foglalkoztam én elsősorban, róla írtam a kandidátusi értekezésemet, de a fölfedezések és a gyarmatosítás is érdekelt. Már az ELTE jártam a speciál kollégiumra, ami ezzel foglalkozott, és egész életemben tanítottam és kutattam a nagy fölfedezések és a gyarmatosítás történetét. Tehát tulajdonképpen az európai expanzió történetét, amiből a francia fölfedezőket és gyarmatosítást itt a bölcsészkaron 4 évig tanítottam egy speciális programban, amit Rákóczi István, a portugál tanszék oktatója vezetett, európai expanzió program volt. Ezzel kapcsolatban a globalizációs folyamat is érdekel, vannak a problémái, és lényegében a hosszabb távú követése, így gazdaságtörténettel is foglalkozom, és nagyon érdekel Európában minden, filozófia történet is, elsősorban a görögök, de onnan folyamatosan haladván a modernkori filozófiák, például a felvilágosodás, francia felvilágosodás fele, de érdekel a művelődés és kultúrtörténete is Európának, tehát minden, ami európai. Néhány éve Dante kutatással foglalkozom. Elsősorban a politikai filozófiájával és a politikai tevékenységével, amivel mások nem nagyon foglalkoznak. Ugye irodalmárok, filozófusok is inkább a irodalmi tevékenységével foglalkozom, és hát azt mondhatnám, hogy szóval minden, ami Európa, de koncentrálva probléma körökre. Kiemelten a migrációs kérdése 3 éve. 3 éve foglalkozom, de sokat tájékozottam már ezzel kapcsolatban körülbelül 10-12 éve ezelőtt, és az egész mediterrán migrációs problémákkal kapcsolatban bizonyos konferencia sorozatokon, amiket a mediterrán világ szimpózium ülésein tartottak, rengeteg előadást ott megismertem, a Veszprémi Egyetem szervezte ezeket, de Pécs, Szeged és az ELTE is benne volt, és kiadnak régóta egy folyóiratot, aminek Mediterrán világ a címe. Tehát ilyen szempontból ezzel a problémakörrel már jó évtizeddel ismerkedtem, és így, ami most kialakult ez a válság, ez. De most úgy fenn érdekel a terrorizmus, a muzulmán terrorizmus is, mert a válság részének tartom, és nem véletlen, hogy ez is nagyon súlyos módon kiújult. És nagyon egyszerűen összegezve most azzal foglalkozom, hogy Európa kiutat találjon. És erről próbálok hát publikálni is majd még, meg előadásokat tartani, mert megismétlem, hogy én azt gondolom, hogy egy nagyon súlyos válságban van egész Európa, és ebből ki kell lábalnia, túl kell élnie.
Elhangzott Molnár Máté Migrációs válság Európában. A felvétel az Első Pesti Egyetemi Rádióban készült 2018-ban.